mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytatjuk műsorunkat. Évről évre nő azoknak a számok, akik az évvégi ünnepeket valamely hazai és külföldi turista paradicsomban, illetve wellness vagy gyógyszállodában töltik. A januári-februári immár klasszikusnak mondható síszezon tehát jelentősen kibővült, és vele együtt nő az autóval nekivágó családok baleseti kockázata is. Nagyon sokan külföldi síterepeket, városokat keresnek fel, ahol a miénknél néha zordabb téli időjárás miatt jelentősen megváltoznak a közlekedési feltételek. Már a kisebb autóbalesetek is komoly stresszel, utánajárással és költségekkel járnak idehaza akkor is, ha nincs személyi sérülés. Mindez hatványozottan igaz lehet külföldön. Az útviszonyok alakulása, az utak állapota, a közlekedési szabályokban mutatkozó különbségek, a helyi közlekedési szokások és számos más miatt valóban létkérdés magunk és az autónk felkészítése a téli kiruccanásra. Sajnos a jogászoknak és biztosítóknak ennek ellenére sok munkát adunk télvíz idején. A következőkben igyekszünk az utazóknak tanácsokkal szolgálni, és ebben segítségünkre lesz dr. Lak Edit, közlekedési szakjogász, ügyvéd, akit köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egyáltalán van-e különbség a téli és a nyári nyaralások, kiruccanások között jogilag?
Jogi szempontból különbség nincs. Alapvetően az időjárási viszonyok különböznek, illetve az, hogy mire számíthatunk. Ahogy ön is elmondta, télen az útviszonyok, az időjárási viszonyok miatt az utazóknak szerintem nehezebb a feladatuk. Sokkal nagyobb szerepet kap az előírások betartása, a megfelelő vezetéstechnika, tehát például a felkészülés a téli csúszós úton való közlekedésre. Adott esetben besegíthetnek például a vezetéstechnikai képzések, vagy egyáltalán a gyakorlat, tehát hogy gyakoroljuk ezeket a dolgokat. Fontos a téli gumi, ugye ez elengedhetetlen, különösen havas terepeken, ahol kötelező előírás a hólánc, ugye azzal is számolni kell, sőt, meg kell tanulni a hólánc felszerelését is, mert ugye önmagában az eszköz az semmit nem segít, ha nem tudjuk használni. A jogi háttér az valójában megegyezik a nyári utazással, tehát azzal kell először is készülnünk, hogy egy külföldi országban megtörtént balesetnél, még ha vétlenek is vagyunk, tehát egy ottani helyi gépjárművel ütközünk, és annak a vezetője a felelős, akkor annak az országnak a joga lesz irányadó. Tehát most mondok egy példát, ha ez Ausztriában történik ez a baleset egy síterepre utazás során, akkor az osztrák jogot kell erre alkalmazni. Aminek az a következménye, hogy amikor majd a károkozó kötelező felelősségbiztosítás a terhére kártérítést érvényesítünk, akkor nem a magyar helyzetből kell kiindulni, hanem abból, ami az osztrák joggyakorlat, illetve bírói gyakorlat alapján megtérül.
Nekem autósnak mit kell ebből ismernem?
Igazából ebből autósként nem nagyon tudunk mit ismerni, mert nyilvánvalóan nem lehet felkészülni minden európai ország jogából.
Mi a teendő akkor egy balesetnél, hogyha mondjuk egyrészt egy autóst, egy szereplős a baleset, nyilván más a helyzet, vagy hogyha két autós a baleset, és nem volt személyi sérülés?
A közlekedési baleseteknek a legfontosabb tanulsága számomra is, meg talán mások számára is, hogy minden dokumentálni kell. Tehát az, hogy kártérítési igényt a jövőben tudunk-e érvényesíteni, akár a hazatértünk után is, az döntően azon múlik, hogy mennyire vannak rögzítve a baleset körülményei. Ugye ennek az egyik módja az, hogy rendőrség értesítése, és akkor helyszínelés, és utána a helyszínelési adatokat ki lehet kérni a rendőrségtől, tehát ebben az esetben a közokirat bizonyítja azt, hogy pontosan mi történt. Ha ilyen nincs, akkor pedig fotózni kell, videózni kell adott esetbe. Ha tanúk vannak, rögzíteni kell a nevüket. Tehát minden létező bizonyítékot, ami segítheti a kártérítési igény érvényesítését, ott a helyben össze kell gyűjteni. Ez nem egy egyszerű feladat, mert egy ilyen baleset megtörténte után a tapasztalatom az, hogy az emberek lélek jelenléte az nem feltétlenül olyan, hogy erre mindenre gondolnak, nagyon sok mindent elfelejtenek. De erre azt gondolom, hogy az elindulás előtt tudatosan készülni kell, hogy ha váratlan helyzet történik, vagy rendkívüli esemény, akkor legyünk eléggé higgadtak, hogy összegyűjtsük a megfelelő bizonyítékokat.
Az is egy jó tanács, hogy ne a telefonba keresgéljünk mindenféle telefonszámokat és neveket, hanem ezt előre készítsünk egy jegyzetet, papír alapon, zsebbe legyen, elő lehessen kapni bármikor, bárhol.
Így van, így van.
Na most függ attól az ügymenet, hogy mi magyarok, és egy a szomszédország területén élő személy balesetezik, tehát mondjuk Ausztriáról beszélünk, akkor egy magyar-osztrák autót érint, vagy éppen Ausztriában egy horvátot, vagy éppen egy olasz autós a résztvevő ennek a balesetnek, hiszen a jogi környezet nem mindegy.
Van jelentősége, tehát ahogy kezdtem, ugye a káresemény helye az döntő, mert az meghatározza azt, hogy melyik állam jogát alkalmazzuk, milyen kártérítési jogcímek jöhetnek szóba. Annak, hogy ki okozta a balesetet. Ugye itt felmerül az, hogy például Horvátországban okoz egy francia vagy egy olasz kötelező gépjármű felelősség biztosítással rendelkező gépjármű vezetője balesetet. Arra nézve, hogy mi a térítés felső határa, tehát hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás milyen limit szerint térít, ugye az annak az államnak a joga szerint alakul, ahova ez a biztosítási fedezet, ahova a biztosítás tartozik. Ezen egyébként nagyon aggódnunk nem kell, mert Európában olyan magas limitek vannak, több száz milliók, tehát kicsi az esélye annak, hogy ebből bármilyen probléma lesz. Amiből probléma lehet, az az, amit mondtam. Egyrészt a dokumentálás, a másik pedig az, hogy mi az a kártérítési jogcím, ami térül, és az milyen mértékben. De ezzel sem kell ott a helyszínen foglalkozni. Én azt gondolom, egy baleset megtörténte után csak a dokumentálással, meg a megfelelő intézkedésekkel. Majd amikor hazajöttünk, akkor utána neki lehet fogni a kártérítési igény érvényesítésének.
Az EGT országokban elegendő a zöld kár, a kötelező biztosítás megléte, nem nincs szükség zöld kártyára itt Európai Unión belül, de viszont vannak olyan országok, amelyek nincsenek ebben a szerződésben. Oda a zöld kártya kiváltása szükséges, ami ingyenes egyébként, és bármelyik biztosítaná beszerezhető. Ide tartozik Andorra, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Svájc, Észak-Macedónia, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Egyesült Királyság, Montenegro és Szerbia. Ha ilyen országban történik baleset, akkor van-e valami eltérés jogilag? Milyen feladattal jár ez?
Talán azzal kezdeném, hogy tehát vannak ugye a zöld kártya tagországok, azon belül van egy sokkal szűkebb kör a rendszámegyezmény hatája alá eső országok. A rendszámegyezmény hatája alá eső országokba nem kell zöld kártyát vinni, ott adott esetben a rendszámunk az igazolja a biztosítási fedezet meglétét, tehát kölcsönösen elfogadják egymásnak.
Európai Uniós tagországokról beszélünk.
Körülbelül, igen. Aztán vannak ugye a rendszámegyezménynek nem tagjai, például említette Albániát. Oda a belépéshez kérik a zöld kártyát. Tulajdonképpen a zöld kártya felmutatása nélkül be sem lehetne lépni az adott országba. És aztán van a harmadik kör, a még távolabbi, ami lehet, hogy a magyarok utazásait már nem annyira érinti. Azok az országok, amelyek még a zöld kártya egyezménynek sem tagjai, ott határbiztosítást kell kötni a belépés előtt. Uh-huh. Tehát ez egy különbség, hogy három halmaz van, három kör, különböző országba belépési lehetőségekkel.
Segít-e az autóson, hogyha kiegészítő biztosítást köt elindulás előtt?
Mire? Hát ha van kaszkó, én azt gondolom, hogy az a lehető legjobb. Uh-huh. Mert talán az világos az eddig elmondottakból, hogy egy idegen országban, most említette akár Montenegrót vagy Albániát, hát hogyha ott egy ottani jogrendszer szerint kell majd valamikor kártérítési igényt érvényesíteni, én nem mondom azt, hogy ez lehetetlen, mert egyébként lehetséges, tehát megvannak a jogi keretei, de ha van kaszkó, szerintem sokkal, de sokkal könnyebb az igény érvényesítése.
Eddig a balesetekről beszéltünk. Mi van akkor, hogyha csak egyszerű, szimplán télen szokásos vízátfolyáson megcsúszás történik, vagy kátyúzási kár? Abban az esetben is sérülhet az autónk úgy, hogy mozgásképtelen lesz. Ilyenkor mi a teendő?
Ugyanez a teendő, tehát rendőrség értesítése, dokumentálás.
Mindenképpen kell.
Sőt, nem kötelező rendőrség értesítése, ugye úgy szól a KRESZ, hogy ha valamelyik résztvevő kéri, ha van több résztvevő, hogy a rendőrség értesítését, akkor többieknek ugye meg kell várni a rendőri intézkedést. Ugye halál, illetve személyisérülés esetén kötelező, illetve bizonyos speciális esetekben, például üzemanyag, veszélyes anyagot szállító járművek, de ez most nem ide tartozik. Célszerű a rendőrséget értesíteni. Ha mégsem történik meg, akkor mindenképpen fotózni, dokumentálni. Számtalan olyan konkrét bírósági jogeset van, amit a kúria elbírált, ahol például vízátfolyáson megcsúszott a gépjármű, sodródott a jobb oldalon levő vízelvezető árokba, két jobboldali kereke belement, és a legvégén pedig a keresztben levő betontömbbe beleütközött, totál károsra tört a gépjármű. Nem értesítettek rendőrséget. Tehát ott abban a konkrét esetben nagyon nagy hiba volt, a kúria gyakorlatilag azért hagyta helybe a keresetet elutasító jogerős ítéletet, mert a károsult nem tett eleget a bizonyítási kötelezettségének. Nem tudta azt bebizonyítani, hogy bizonyosan a vízátfolyáson csúszott meg, bizonyosan emiatt volt a baleset, és azt sem tudta bebizonyítani, mert hogy ugye a körülmények megváltoztak, mire perre került sor, hogy az a vízelvezető árok nem volt kitakarítva, tele volt gallyakkal, illetve a hólétől gyakorlatilag a tetejéig megtelt. Ennek azért lett volna ebbe az esetben jelentősége, mert a közút kezelőjének a felelőssége felmerülhetett volna. Ugyanis az út biztonságos közlekedésre alkalmas állapotáért a közút kezelő felel. De ez a felelősség, ez egy felróhatósági alapú, nem objektív, akkor felel, ha nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, tehát ha megszegte valamilyen kötelezettségét. És ezeket bizonyítani kell, és ez a nehéz ebben.
Van-e kárenyhítési kötelezettsége az autósnak, a bajba jutott autósnak? Tehát azon túl, hogy rendőrség, adatfelvétel, papírokat kitöltettek, elválnak az útjaik, kell-e szervizelni az autót, vagy próbáljon hazavánszorogni, és majd itthon elintézni?
Hát van kárenyhítési kötelezettség, természetesen nagyon nehéz ezt megítélni. Minden eset más. Mit kell mérlegelni? Tehát például vegyük azt, hogy külföldön történik ez a baleset. A mozgásképtelen autóval mit kell tenni? Mondjuk 5000 kilométerre hazaszállítatjuk trélerrel, nem tudom mennyibe kerül, vagy nem szállítatjuk, és ott, abban az országban megjavítatjuk, nem tudom én, egy hét alatt, csak hát az alatt szállodát kell fizetni, stb. Tehát én ezért mondom ezt, hogy van kárenyhítési kötelezettség, ennek megítéléséhez megint csak a józanész meg a higgadság kell, tehát ha ilyen történik, akkor ezeket a körülményeket kell végig gondolni. Tehát a károsult azzal a döntésével, hogy így vagy úgy jár el, itt javítatja, vagy ott javítatja az autót, nyilvánvalóan nem okozhat többletköltséget, mint amennyiben mondjuk a hazaszállítás került volna. Tehát ezeket kell mérlegelni, valahogy ki kell számolni, hogy az egyik oldalon mennyi a költség, és a másik oldalon.
Kötelező-e értesíteni a baleset után a biztosítónkat, akár a kötelező biztosításra gondolok, akár a kaszkó biztosítóra?
Igen. A kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál a károsult, tehát a vétlen károsult a kárigényét 30 napon belül köteles bejelenteni a károkozó biztosítójához, mi pedig a saját kötelező felelősségbiztosításunk terhére 8 napon belül kötelesek vagyunk azt bejelenteni, hogy kárt okoztunk.
És hogyha azonnal értesítem a biztosítót, arra számít, hogy majd ők segítenek megoldani bizonyos problémákat, például a szervizelést, vagy a szálloda kifizetését, akkor van értelme?
Hát ha sikerül, ez egy nagyon jó dolog, tehát ha mondjuk például a biztosítómat értesítem, vagy a másik fél biztosítóját, és mondjuk éppen működik az ügyfélszolgálata, mert előfordulhat, és tanácsot kérünk, akkor kapunk instrukciót. De sajnos ez nem mindig elérhető. Tehát azért azzal számolni kell, hogy este, hétvégén, ünnepeken nem fogunk tudni beszélni a biztosító emberével, nagy valószínűséggel nem tudunk beszélni. Esetleg még szóba jöhet, hogy ugye valakin keresztül megkötjük a biztosítási szerződésünket. Tehát van egy üzletkötő, vagy egy alkusz, vagy tehát egy ügynök, aki közvetítette ezt a biztosítási szerződést. Ha az ő elérhetősége megvan, akkor talán őtőle is lehet tanácsot kérni. Nagy kérdés, hogy kárrendezési kérdésekben mennyire kompetens.
Ha lavina kár éri az autónkat, vagy hasonló természeti kár, akkor gondolom még bonyolultabb az ügy.
Azt kell megnézni, hogy van-e kaszkó biztosítás, és most így, tehát végig kellene nézni ugye a vonatkozó kaszkó feltételeket, hogy ez az elemi kár fogalmába beletartozik-e. Ugye, mert ez gyakorlatilag egy olyan fajta természeti jelenség, ami mondhatnám a felhőszakadástól a jégverésig. Sok minden lehet. Azt kell megnézni, hogy abban az adott kaszkó biztosítási feltételben ez szerepel-e, mint biztosított kockázat.
Ha nem tudom, mert odakint nincs nálam a biztosítási kötvény nyilvánvalóan, de akkor megérd fölhívni az adott biztosítót, és egyeztetni vele, gondolom, a probléma után.
Hát igen, ha el tudunk valakit érni, ha nem, akkor megint ott tartunk. Történt egy lavina esemény, dokumentálni, akár rendőrséggel, akár fotókkal, minden létező módon, hazaérkezésünk után előszedni a kaszkókötvényt, kaszkóbiztosítás általános feltételét végignézni, kárt bejelenteni, és aztán majd megy a maga útján. Tehát ugye úgy is kiderül, hogy vagy kiterjedt erre a biztosításunk, vagy nem terjedt ki.
A teljesen tipikus téli balesetnek számít az állat baleset, a vadkár. Magyarországon sajnos jelentősen változott itt a jogi helyzet az elmúlt fél évben. Majd azt mindjárt el fogja mondani, hogy milyen változás van, hiszen alapvetően megváltozott a bizonyítási kényszer. de hát nem tudom, hogy külföldön hogy néz ki. Nyilván országonként más és más, és nem is várom, hogy itt felsorolja nekem az adott országokat, de ilyen esetben, ha külföldön ér egy ilyen vadkár egy autós, akkor nagyjából mi a teendő, függetlenül attól, hogy milyen országban járunk.
Ugyanaz, mint bármilyen balesetnél, dokumentálni kell. Tehát egyébként általában most mindegy, hogy Magyarországon vagy külföldön, tehát ha vaddal ütköztünk, az első tanács az, hogy értesítsük a rendőrséget. Azért, mert ugye, amit elmondtam, a helyszínelés nagyon fontos. Nagyon fontos például egy úton, melyik irányból jött a vad. Jobbról, balról?
Ez fontos?
Hát elképzelhető, hogy különböző vadásztársaságok területei. Értem. Az egyik, a másik. Nem tudhatjuk még, hogy áll ez a helyzet, amikor megtörténik a baleset. Tehát lehetőleg minden nyomot rögzíteni kell. Az elhullott vad nem vihető el, az a vadásztársaság tulajdona.
Sőt, Magyarországon meg is kell fizetni.
A vadászati törvény az, igen, tehát van, amikor ki kell fizetni, igen. Egyetlen egy esetben nem kell, erről szól egyébként például a vadászati törvény megváltozott szabályozása is, hogy amennyiben a gépkocsi vezetőnek a felróható magatartása nem állapítható meg, akkor nem kell a vadértékét megtéríteni.
Nehéz bizonyítani.
Hát ez nehéz. Egyébként összességében a vadak által okozott kárnál a szabályozás olyan irányban változott, hogy a vadásztársaság a korábbi szabályozáshoz képest még kevesebb esetben felel a kárért. Az a jogalkotónak a szemléletmódja, hogy a vadnak az életvitelével, a mozgásával, szaporodásával kapcsolatos mozgása, tehát ez a szabad mozgása, ez nem korlátozható. Mert a vadásztársaság nem tartja a vadat, mint egy házi állatot, tehát ennél fogva ugye nem kontrollálja tulajdonképpen a mozgását, a vadnak a természetes tulajdonsága, a szabad mozgás. Tehát röviden összefoglalva, a vadak jönnek, mennek. A vadásztársaság esetében a felelősség gyakorlatilag kivételes esetekben merül fel. Például ilyen az, amikor a vadászat során, konkrétan vadászat van és hajtják az állatot, vagy a vadászat során megsebesül az állat, és úgy rohan az útra, vagy például még az is felmerülhet felruhatóságként, hogy elszaporodnak bizonyos vadak, ugye ennek ritkítási kötelezettsége van. Tehát az állományt is, a szaporulatot is kezelni kell. Tehát ilyen kötelezettségek megszegése esetén felmerülhet a vadásztársaság felelőssége.
Fél évvel ezelőtt megváltozott a törvény Magyarországon. Tehát itt mi az, ami változás jelent a korábbi jogi megközelítéshez képest?
Igazából ez, amit az előbb elmondtam, hogy a vadnak a szabad mozgását fokozottabb módon elismeri a törvény, és a vadásztársaság felelőssége úgymond visszaszorulóban van. Ugyanakkor a közútkezelő felelőssége az még mindig fennállhat, mert még autópályáknál is vizsgálandó a vadvédelmi kerítés állapota, az összes berendezés állapota.
Nagyon sok korszerű autó van már az utakon, hál' Istennek. Ezeknek a jó részében olyan szolgáltatások, elektronika van, amely tábla felismerő rendszereknek részei. Nyilvánvalóan az autó vezető a felelős a közlekedésért, de azért a tábla felismerő rendszer adataira érdemes odafigyelni néha. Csak hogy nem minden országban egyforma a tábla. Magyarországon ráadásul igen nagy különbségek vannak országrészeként egy-egy tábla méretében, elhelyezésének magasságában, mi egyébben. Nagyon sokszor tévednek emiatt az autók. Ha külföldön ér egy baleset kifejezetten emiatt, például nem látta az autó a hólánc föltétel kötelezettségét, vagy a sebességkorlátozást, akkor mi történik, hogyha esetleg ebből jogi problémája van az embernek?
Alapvetően, ahogy ön mondta, tábla felismerő rendszer ide vagy oda, a közlekedési büntetőjog és szabálysértési jog az ugye a gépjármű vezető felelősségét vizsgálja, a KRESZ is arra épül, ugye a gépjármű vezetőnek ad kötelezettséget, ezeket kell betartani. Az, hogy a táblafelismerő rendszer hibája miatt kár keletkezik, adott esetben meg lehet fontolni például, hogy a gyártó felele ezért, jó volt-e a szoftver, megfelelő eszköz volt-e hozzá, tehát ezt az irányt lehet vizsgálni. De a büntetőjog és szabálysértési felelősség szempontjából a vezető felel.
Ön egyébként minden további nélkül elmerne indulni egy ilyen nagyon zivankos, hideg, zord téri időszakban külföldre autóval?
Hát én a munkámnál fogva is azt gondolom, hogy sokkal óvatosabb vagyok, mint az átlag. Én egyébként nem szeretek elindulni, sőt, én ónos eső elkezd esni, ha megtehetem, nem indulok el.
És még egy utolsó kérdés, hogy abban az esetben, hogyha valaki külföldre készül, nyilván a család tagjaival, akkor hát, hogyha erről látok, akkor mindenkinek vált utasbiztosítást, ez alapvető dolog. Bár ugye sokan azt gondolják, hogy a bankkártyában a vele járó biztosítás az már elegendő fedezet. Nyilván ez nem így van. De hát az autóra is kellene kiegészítő biztosítás ilyen esetben, nem? Vagy jó, ha van?
Igen, a kaszkó biztosítás sokat segít, egyébként pedig igen, egyetértek ezzel, hogy utasbiztosítás jó havany. Igaz, hogy EU-n belül ugye az Európai Egészségbiztosítási Kártya az nyújt hasonló társadalombiztosítási ellátást, mint
a magyar.
De az
nem a balesetre vonatkozik.
De én akkor is azt gondolom, hogy az óvatosság jegyében jó havany biztosítás.
Nagyon szépen köszönöm, itt volt, kedves hallgatók, önök Lak Edit közlekedési szakjogászt, ügyvédet hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
Mozgásban, a Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.